52. Kívülről a ház vaksötét volt, mintha egy lélek se lenne otthon. Ruid boldogan megállt egy pillanatra és visszanézett. Kicsit még mindig mámorosnak érezte magát, pedig délután 3 óta egy csöpet sem ivott. Szabad volt. Alma? Pár nap alatt kiheveri a dolgot. Efelől nem volt kétsége. Ha kimenőt kap, majd meglátogatja, és a lány épp úgy fog örülni neki, mint máskor. Úgyse utazik haza az államokba. Emiatt egy pillanatig sem aggódott. Ez is jó dolog a katonáskodásban. Annyira elválasztja az embert a nőktől, hogy nem unhatják meg. És megfordítva. A legközelebbi sarkon megállt, kivette a revolvert az övéből és bedugta a nadrág zsebébe. Aztán továbbment. Járás közben egyik zsebében a revolver, a másikban a töltények ütöttek a combjának. Különösen a revolver volt idomtalanul nagy. De mi van, ha megállítják, és ő zsebre dugja a kezét? Na, még akkor is van rá lehetősége, hogy kimagyarázhassa magát valahogy. Semmi esetre sem hagyja, hogy egy szakasz nyavajás tábori csendőr letartóztassa, és megakadályozza abban, hogy visszatérjen a századához. Ezt szilárdan eltökélte. A legokosabb, ha a Sierra Street-en megy le Kaimukiba. A Wilhelmina Street rövidebb ugyan, de a Sierra-n a legtöbb ház közvetlenül az úttest mentén áll, akár csak a garázsok. És a kertek egytől egyik teraszosan vannak kiképezve, tégla vagy kőfallal. A Sierra Street mesebeli házai között több a sötét zug és a szöglet. Aztán, ha már túl van Kaimukin, nincs mitől tartania. Ha kijutott Kaimukiból, átvág a Wai Alae Avenue másik oldalára, és a Wai Alae golf pályán megy tovább. A Wai Alae golf pálya kopár, terméketlen, kisé kiemelkedő földsáv az autósztráda és a tengerpart között. Nincs rajta egy szál fa sem, néhány csenevész fűvelben öt homokdomb az egész, soha nem volt jó semmi másra, csak golfpályának. A Kaimukit átszelő Wai Alae Avenue keresztezi a Kelalau Avenue-t, és onnan kezdve már Kalanianola stráda a neve, és felvisz a Makapu csúcsra. A két sugárút és a tengerpart közötti háromszög a Wai Alae golfpálya. És a Wai Alae golfpályát úgy ismeri, mint a tenyerét. A tavalyi hat gyakorlat idején minden este ott randevúztak a benszülött lányokkal, az ötös számújuknál. Ha átmegy a golfpályán, kétszer is át kell vágnia az autósztrádán, mert a stráda a pálya keleti végén majdnem leér a tengerpartig. De azt a kockázatot, hogy kétszer is átvág az autósztrádán, érdemes volt vállalnia, mert így az ismerős golfpályán mehetett keresztül. Utána már csak egy rázós dolog van, végigmenni a Kókó csúcs oldalában a sós mocsarak fölött vezető töltésen. Ez körülbelül fél mérföld hosszú, és ezt a távolságot valószínűleg futva kell megtennie. De utána már kész is. Errefelé valamennyi parti állás a G-század szakaszához tartozik, akármelyikben jelentkezhetne. Csak hogy ő nem a parti állásokban akart jelentkezni. Azt tervezte, hogy egyenest a Hanauma öbölben lévő parancsnokságra megy, és ott jelentkezik. Önként. A golfpályán átmenni kicsit olyan volt, mint az a hosszú vad, lázálomszerű út, amikor Almához igyekezett, miután Kocsa megsebesítette. Meg arra a néma álomszerű cserkészésre is emlékeztetett, amikor ének idején a Kalakaua Street-en részegen hajszolta Angelo Maggiót. A saját lélegzetén, meg azon a neszezésen kívül, amit bakancsának a talpa idézett elő a homokban, egy hang sem hallatszott. Az éjszaka sötétjében egyetlen élőlény sem moccant sehol. Tökéletesen egyedül volt egy olyan hangszigetelt, fekete világban, amilyen egy szénbánya sötét gyomra. Semmerre nem lehetett látni a legcsekélyebb világosságot sem. Se ablakot, se utcai lámpát, se neon táblákat az országúti lebújok fölött, még egy autó fényszórója sem világított sehol. Hawaii háborúban volt. Prue örült, hogy hazatér. Egyszer, miközben kelet felé igyekezve éppen átjutott az autósztrádán, megpillantott egy kék fényszórós járőrkocsit, amint lassan gördült nyugat felé, tehát az övével ellenkező irányban. Furcsa mód izgatott lett. Meg is állt egy pillanatra is figyelt, amikor először vágott keresztül a Wai Alae Avenue-n, nagyon óvatosan csinálta. Sokáig várt, amíg biztos nem volt benne, hogy semmiféle jármű nem közeledik az autósztrádán. A kék fényszórókat a levegőből állítólag nem lehet látni. Ki tudja? Lehet. A Földön azonban egy mérföldről is észre lehet venni őket. Amikor másodszor, már majdnem a golfpálya végénél kellett átvágnia a Waiala Avenue-n, ugyanilyen óvatosan járt el. Tekintve, hogy magasabban fekvő terepről jött lefelé, és semmi nem zavarta a kilátást, mindkét irányba majdnem fél mérföldre ellátott. Nyoma sem volt sehol semmiféle kék reflektornak, tehát nem állt meg, hanem egyenes nekivágott. Ha valahol jön egy járőrkocsi, amelynek égnek a reflektorai, könnyen észrevehette volna, akár egy mérföldről. Nem lett volna könnyű észrevenni olyan járőrkocsit, amelynek nem égnek a reflektorai. De hát arra nem számított, hogy olyan járőrkocsi is akadhat, amelynek nem égnek a fényszórói, így aztán nem is keresett. Pedig ott állt egy, tőle alig 30 méterre nyugati irányban, az autósztráda kellős közepén. Amikor Pruitt az út szélére ért, és kilépett az aszfaltra, kigyulladtak a kocsi lámpái. Két kék fényszóró, meg egy keresőfény, amely sokkal világosabb kék volt, majdnem fehér. Most már Pruitt is látta. A fénykéve kellős közepébe került. Ha 100 méterrel lejjebb, vagy 50-nel feljebb vág keresztül az autósztrádán, valószínűleg nem hallották volna meg, pedig nem is ügyelt rá, hogy nesztelenül járjon. Először ösztönszerűleg el akart futni, de ezt az ösztönt elnyomta magában. Úgy se ért volna vele semmit, hiszen ott állt az autósztrádának majdnem a közepén, és mindkét oldalon sík és teljesen nyílt volt a terep. Különben is még mindig nem lehetetlen, hogy ki tudja magyarázni magát. Menekülni még azután is megpróbálhat. Állj! Kiáltott rá egy ideges hang. De hiszen már állt. Erről az az éjszaka jutott az eszébe, amikor Warden, akkor Hickenfieldben, állt kiáltott rá, és a legszívesebben vadul fölkacagott volna. Ha ezek a disznók, ezek a beképzelt agyafúr disznók. Lesben állnak, kikapcsolt fényszórókkal. Mikor pedig minden olyan simán ment. Ravaszul csőbe húzták. A járőrkocsi, egy jeep lassan, óvatosan, mint egy 10 méterre megközelítette. Négy begyulladt tábori csendőrült benne. Pruitt tisztán ki tudta venni kék arcukat és a karszalagjaik fehér betűiről visszaverődő kékfényt. Mind a négynek acélsisak volt a fején. Az, amelyik a sofőr mellett ült, fölállt és rámerett a szélvédő fölött tartott Thompson géppisztoly fölött. Pruitt tisztán látta a célgömbön a Katz Company emblémáját. Ki az? Jó barát, mondta. A hátulülő két ember, aki ezt kétségtelenül egy szabvány kérdésre adott szabványválasznak tekintette, lassan, habozva mászott ki a dzsibből. Pisztolyuk csövét Prúra irányították. Gyere közelebb, ha jó barát vagy, hadd lássunk, mondta folytott hangon a magasabbik. Aztán megköszörült a torkát. És ő, vagyis Pruitt, az ismeretlen jó barát, lassan elindult feléjük. És arra gondolt, hogy most, az idő folyamának ebben a röpke pillanatában, véletlenül az ő ravasságuk és a saját ostobasága következtében minden az ő kezükben van. Az, ami majdnem egy éve kezdődött Houston főkürtössel, folytatódott Dynamit Holmes-szal, a boxolással és a kezeléssel, aztán Ike Galovich-sal, a börtönnel, Jack Malloy-jal, a néhai Judsonnal, a kocával, meg előtte is, utána is sok minden egyébbel, végül is ide torkollott, a pillanatnak ebbe a töredékébe, a jelen pontba az idő végtelenjében, amely nem vonal, hanem pontok sorozata. Ebbe a pontba, amikor négy idegen kezében van minden, akik ezt még csak nem is tudják. Állj! Szólalt meg ismét a magasabbik. Két szempár és két pisztolycső torkolata mérte végig óvatosan. Minden rendben, Harry, mondta a magasabbik kicsit bizakodóbban. Katona! Legalább idáig hát eljutottak. Az, aki a Thompson géppisztoly fölött merett rá, visszaült a helyére, hangtalan, de mélységes, megkönnyebbült sóhajjal. Kapcsolt ki a keresőfényt, mondta a magasabbik. A reflektorok halványabb fényében a két csendőr közelebb lépett Prúhoz. Mi a fenét csinálsz itt, Mac? Kérdezte bosszusan a magasabbik. Főtörzsőrmester volt. A másik tizedes. Majd összeszartuk magunkat miattad, ijedtünk bel.
A 16-os állásból felhívtak, hogy valaki mászkál a golfpályán, és már azt hittük, egy egész zászlóaj ejtőernyős pottyant a nyakunkba.
Pruitt most már értette a dolgot. Valaki meglátta az árnyékát az elhaladó járőrkocsi kék reflektorainak fényében, amint állt a golfpályán is bámészkodott. Valaki a G-századból.
Erre gondolhatott volna, az Isten fáját, ha egyszer olyan nagyszerű gyalogosnak tartja magát.
Az állásomba megyek vissza, mondta.
Aha, melyikbe?
A 18-asba. Ott lejjebb az úton.
A 18-asba. Melyik alakulat?
A gyalogezred, G-század.
A főtörzsörmester még egy kicsit felengedett.
A gyalogezreded G-századában nem tudják, hogy kijárási tilalom van, Ascent segít neki.
De igen.
Akkor mi a fenét keresel az álláson kívül?
A Vainámnál voltam, onnan igyekszem vissza. Oda átlakik, bólintott a golfpálya túloldala felé.
Van kimenő cédulád?
Nincs.
Nincs kimenő cédulája,
szólalt meg határozottan a másik.
Gyerünk, vigyük be is kész.
Meg akarta mutatni, milyen kemény legény. Ő is megkönnyebbült egy kicsit, az imént még nagyon be volt gyulladva, és most meg akarta mutatni, milyen kemény legény. Visszadugta pisztolyát a pisztolytáskába.
Lássan a testtel, Oliver tizedes, mondta a főtörzsőrmester.
Nekem mindegy, mondta a tizedes.
Ki a 18-as állásparancsnoka? Kérdezte a főtörzsőrmester.
Soha te főtörzsőrmester.
A két tábori csendőr egymásra nézett.
Hey, Harry! Te tudod, ki a 18-as parancsnoka?
Kiáltott hátra a jeep felé a főtörzsőrmester. A jeepben megtanácskozták a dolgot.
Nem, mondta aztán Harry. De pillanatok alatt megállapíthatjuk.
Oké, mondta a főtörzsőrmester.
Vegyük a 18-asba.
Nekem tök mindegy, mondta a tizedes. Mégis azt mondom, vegyük be az őrségre.
Nem tetszik nekem ez az ember, Fred.
Nézd csak meg az egyenruháját. Extra, és ki van keményítve. Miért van rajta extra uniform is? Meg aztán nincs rajta egy ráncs sem, pedig a hátizsákban összegyűrődött volna. Ez az egyenruha nem látott hátizsákot, amióta utoljára tisztítóban volt.
Abból nem lehet baj, ha előbb elvisszük a 18-asba, mondta a főtörzsőrmester.
Nekem tök mindegy, mondta a tizedes. De nagy baj is lehet belőle, ha például megszökik.
Hogy az Isten nyilába tudna négyünktől megszökni.
Na és mi van akkor, ha történetesen lopta ezt a szép tiszta egyenruhát?
Kérdezte a tizedes.
És hát a szabotőr. És a cimborái ott várnak minket lejjebb, hogy elvágják a nyakunkat. Nekem mindegy, de honnan tudhatjuk, hogy nem kém vagy mi fene?
Mit szólsz hozzá, bajtárs? Kérdezte a főtörzsőrmester. Csak ugyan ott várnak a cimboráit, hogy elvágják a nyakunkat?
Az Isten szerelmére, dehogy vagyok én kém?
Hát kémnek nézek ki?
Erre az egyre aztán igazán nem számított, hogy esetleg kémnek nézik.
Az volna még csak szép. De onnan a fenéből tudhatjuk, hogy nem vagy az?
Kérdezte a tizedes.
Nekem különben mindegy.
Ez igaz, mondta a főtörzsőrmester. Tőlünk akár te lehetsz maga Tozsó.
Hát, ha éppen a kormányzósági palotát akarja levegőbe röpíteni, mondta a tizedes. Vagy valami hasonló. Nekem mindegy, de én azt mondom, vigyük be az őrszobára. Akkor nem a miénk a felelősség.
Ugyan már, nem kémez, mondta bosszusan a főtörzsőrmester.
Ő nem dugta a táskájába a pisztolyát, hanem lelógatta az oldala mellett.
Van eled valami igazolvány? Hogy meg tudjuk állapítani, ki vagy?
Nincs.
Semmilyen?
Semmilyen.
Hát, akkor sajnos kénytelenek leszünk mégis bevinni, bajtárs, mondta a főtörzsőrmester.
Valami igazolványnak kellene nálad lenni.
Nagyon nem szívesen csinálom.
De azt nem hagyhatjuk, hogy mindenki igazolvány nélkül kódorogjon az éjszakában, mint valami generális.
Hát igen, erre számíthatott. Végeredményben szerencsejáték volt az egész. De a főtörzs igazán rendes fickó, és egy pillanatra úgy látszott, hogy sikerül megdumálni. Még egy kísérletet tett.
Várjatok már egy kicsit.
Ide figyeljetek, fiúk.
Tudjátok ti jól, hogy nem vagyok kém. 6 éve vagyok már a hadseregben.
És még 24 évig akarok benne maradni. De azt is tudjátok, mi lesz, ha bevisztek. Olyan biztos, hogy lesittelnek, mint ahogy itt állok. Benne vagyunk ebben a rohadt háborúban, a hadseregnek minden emberre szüksége van. Mit használ az a háborúnak, ha engem lesittelnek? Én 6 éve várok erre a háborúra. Ne toljatok már ki velem. Ezt előbb kellett volna meggondolni, mielőtt megléptél, mondta a tizedes. Ha egy szikrányi valószínűsége lenne, hogy kém vagyok, más lenne a helyzet. De ti is tudjátok, fiúk, hogy nem vagyok kém vagy ilyesmi. Tudtad, mi volt a parancs, mondta a tizedes. Tudtad, hogy kijárási tilalom van. Erre te mész, és meglátogatod a babádat. Oké. Azt is tudtad, mit kapsz, ha elcsípnek. Különben is. Honnan tudjuk, hogy ki vagy? Nekem mindegy. Mesélni akármit mesélhetsz. Mindenki tudja, hogy ezt a part szakaszt itt végig a G-század tartja. Offa be, Oliver, mondta a főtörzsőrmester. Ki itt a parancsnok, te vagy én? Amit a börtönről mondtál, folytatta, az szent igaz. Semmi értelme ilyen kicsinségekért egy katonát lesítelni, amikor háború van, és ott semmi hasznát se vesszük. Ezzel csak pazarolják az értékes emberanyagot, ami hülyeség. Na persze, hogy hülyeség. De hát nekem biztosra kell menni. Tényleg nincs nálad semmilyen igazolvány, Mac? Ha akármilyen igazolványod volna, biztosra mehetnénk. Nincs nálad semmi, amivel igazolhatnád magadat? Nincs, hazudta Prue. Semmi a világon. Bal kezével megtapogatta a zsebében a töltények között régi, elnyűtt, zöld állandó kimenőlapját. Egykori útlevelét. A lejárt vízumot. A vízumot az ígéret földjére, ahol mindenki úgy viselkedik, mintha kopár sivatag volna, és úgy tesz, mintha legfőbb vágya volna szabadulni onnan. A tavalyi tagsági igazolvánnyal, amelyel az idén már nem lehet bemenni a klubba. Hogy a fenébe nem jutott az eszedbe, hogy befizesd a tagsági díjadat? Ezzel az igazolvánnyal meg 5 centtel vehetsz magadnak egy 5 centes szivart. Ezt az igazolványt megmutatni most, miután mindenkiét, aki nem dezertált, egy hónapja bevonták, nem csak haszontalan, hanem egyenesen veszélyes. Jó vicc. Ez eddig a legjobb. Warden, igazán élvezni. Akkor mégiscsak muszáj lesz bevinnünk, mondta a főtörzsőrmester. Pruitt még egy kísérletet tett. Nem vihetnétek be a 18-as állásba? Ott igazolnának. Hát, ezt megtehetem, mondta a főtörzsőrmester. Esküszöm, hogy ott ismernek, esküdözött, mert most már ezzel is beérte. Nem ezt akarta, de beérné vele. Boldogan. Annyira nem gőgös. Hát számít, hogy Csóáte főnök küldi-e át a parancsnokságra, ha kihazudta magát a tábori csendőrök markából, vagy önként jelentkezik ott? Bánya is ő? Nincs jogot kockáztatni, Fred, mondta a tizedes. Nekem mindegy, de ez a fickó... Hát, ebben igaza van, mondta Fred. Az én feladatom az, hogy semmit se kockáztassak. Sajnálom, de ha nincs semmilyen igazolványod, kénytelenek vagyunk bevinni. Ez Isten szerelmére, csinálj már valamit! Szólt oda közömbös hangon Harry a jeepről. Csak lopjuk az időt! Affa be! Bömbölte Fred a főtörzsőrmester. Ez az én dolgom! Én felelek érte, nem te! Sajnálom, komám, de be kell, hogy vigyünk, mondta kelletlenül. Fölemelte a pisztolyt, amely eddig lelógott az oldala mellett, és kedvetlenül a jeep felé intett vele. Te tudod, hogy nem vagyok kém, ugye? Persze, tudom. De mégis. És vedd ki a kezedet a zsebedből, a szentségit, mondta ingerülten a tizedes. Nekem tök mindegy, de a fene tudja, mióta szolgálhatsz a hadseregben, barátocskám, ha folyton zsebre dugva tartod a kezedet. Na, gyerünk meg, mondta a főtörzsőrmester. Hát, szóval így van ez. Oké, legyen. Még mindig megléphet visszafelé, és aztán körbe. Csak 4 vannak. Keresztül surran az autó strádán, a másik oldalon nem fogják keresni, és onnan kelet felé fordulhat. Ez a nagy helyzet. Még nincs a markukban. Nem is lesz soha. Gyere meg, mondta a főtörzsőrmester, még mindig kedvetlenül a jeep felé mutatva. Menjünk már! Lelke, aki eddig a Kentuckyakra jellemző büszkeségről való lemondás drága árán, a hit segítségével mindig tárva nyitva állt, most bezárult. Összeszűkült, azzal a régi, tiszta, kemény, kristályszerű valamivé, ami a Kentuckybeli Harlan védjegye, az egyetlen adomány, amit az apjától egész életében kapott, azt is anélkül, hogy az apja tudta volna, mert különben valószínűleg megpróbálta volna visszavenni.
Azt mondtam, vedd ki a kezedet a zsebedből, a szentségit, mondta dühösen a tizedes.
Mindkét kezét kirántotta a zsebéből, jobbjában Alma 38-as revolverét szorongatta, baljával elkapta a főtörzs őrmester lazán lógó pisztolyát, és az út túlsó szélére hajította, miközben jobb kézzel a revolver csövével állon vágta az acélsisakos tizedest. Tökéletesen szabadnak érezte magát. Szabad volt keze, lába, nem volt rajta se kötél, se bilincs, se békjó, szabadon lélegezhetett, kényszer zubbonyba se bújtották. Olyan szabadnak érezte magát, hogy szinte el is hitte, hogy szabad. Szabadon, akadálytalanul belerohant az éjszakába, a sötétségbe neki a síkságnak, a Hawaii Valalai golfpályának. Sehol egy fa, csak homokbuckák, csenevész, fű, más semmi. De kell lennie valahol itt a környéken egy nagy gödörnek. Teljes erőből lélekszakadva rohant, a válla fölött hátra pillantva látta, hogy azok ketten még mindig ott állnak a reflektorok kék fényében. Ezt nem lenne szabad csinálniuk, villant át gépiesen az agyán. Az kellett volna legyen az első, hogy eltűnnek a sötétben. Hiszen még ezzel a számára ismeretlen revolverrel is lelőhetné őket. Aztán egy szempillantás alatt rájött, hogy azok ketten még nem tudják, hogy nála revolver van, tehát nem követtek el technikai hibát. Legalábbis gondatlanság nem terheli őket. Így már nem sértette annyira a dolog a katonai érzékét. A tudatlanságból elkövetett hibák menthetők, de a gondatlanságból egy jó katonának sohasem szabad hibáznia. Fred a főtörzsörmester azt kiáltotta. Hajts vissza a sarokra! Ott van egy tábori telefon! A tizedes bal kezével az állát fogva, tántorogva feltérdelt, de még talpra sem állt egészen, már is vörösen és vidáman villámlott egyet a 45-öse. Pruitt nem nézett többet hátra, és nem egyenes vonalban szaladt tovább, hanem cikcakban kezdett rohanni. Vigyorogni lett volna kedve. Egész jól csinálják. Attól az egy hibától eltekintve, hogy nem oltották el a fényszórókat, remekül csinálják a dolgokat. És gyorsan. Hol a fenébe van az a gödör?
Küldjenek ki minden rendelkezésre álló embert, ordította Fred a főtörzsőrmester. És riasszák valamennyi partiállást. Ez a fickó nem volt katona.
A jeep motorja felbődült.
Ne még, ne, te hülye, kiáltotta Fred a főtörzsőrmester. Előbb a lámpát, a keresőfényt. Kapcsold be a keresőfényt!
Prue balkész felől nem messze meglátta a gödröt. Aztán felvillant a keresőfény. Erre megállt, és szembefordult velük. Szinte ugyanabban a pillanatban villogni kezdett a jeep előső üléséről Harry géppisztolya, vidáman kacsingatva akár egy álszemérmes félszemű bárhölgy. Pruitt ott állt szemközt velük, majdnem a gödör szélén. Talán azért állt meg, mert Fred, a főtörzs őrmester azt ordította, hogy riasztani kell a partiállásokat. Mint minden gyalogos, ő is iszonyodott a gondolattól, hogy saját bajtársai lőjenek rá. Vagy talán azért állt meg, mert Fred azt ordította, hogy küldjenek ki minden rendelkezésre álló embert? Neki még végig kell mennie a töltésen a sósvízi mocsár fölött, és gondolatban már látta is a töltésen a rávárakozó kékfényszoros dzsipeket, amint egyre csak jönnek, amíg úgy csillog tőlük a töltés, mint a gazdag ember karácsonyfája a ház előtt a kiskertben. Ő már menekül előlük. Ő már kifulladt. Lehet, hogy azért állt meg, mert hirtelen megkedvelte a tábori csendőröket, amiért ilyen ügyesen csinálják a dolgot. Szinte büszke volt rájuk, bízott bennük. Hibátlanul csinálták a dolgokat, mesterien, szakszerűen. Ő maga sem csinálhatta volna jobban. Értették a dolgukat. De az is lehet, hogy egyszerűen csak a főtörzsőrmester utolsó mondata miatt állt meg. Ez a fickó nem volt katona. De lehet, hogy csak gépiesen állt meg, mert kigyulladt a keresőfény, ösztönös Kentucky mozdulattal, mert a gyalogosokkal ellentétben a Kentuckyak megszokták, hogy lövöldöznek rájuk a barátaik, de attól szinte vallásosan borzadnak, hogy hátulról lőjék le őket. Akárhogy is volt, amikor megfordult, tudta, hogy Harry géppisztolya őre kacsingat. Az alatt a pár másodperc alatt, amíg ott állt, kétszer is tüzelhetett volna a 38-assal. Kettőt meg is ölhetett volna közülük. Fredet, meg a tizedest, hiszen ott álltak a reflektorok fényében, mint két tökéletes céltábla. De nem lőtt. Nem is akart lőni. Jó formán eszébe se jutott, hogy lőhetne. Tök is katonák. És hogy ölhetne meg az ember egy katonát csak azért, mert szakszerűen, hibátlanul teljesíti a kötelességét? Az ölés a legocsmányabb szó az emberi nyelvben. Egyszer már ölt. Annak se volt semmi értelme. Jogosan ölt, nem is bánta meg, de akkor sem volt értelme. Lehet, hogy sosincs értelme. A többiek ugyanúgy csinálják tovább, és ha nem ölheti meg a többieket is, akkor inkább senkit se öl meg. Hiszen akkor az ember folyton csak ölhetne, ölhetne és ölhetne. Ő nem lesz ilyen ige tanítványa. És ezek is katonák. Nem igaz, hogy mindenki elpusztítja azt, amit szeret. Az igazság az, hogy a szeretett dolgok pusztítják el azt, aki szereti őket. Ami végeredményben rendjén is van. Egymás után három fájdalmas valami hasította mellébe, és hanyatt esett a gödörbe. Harry géppisztolya, amely, mintha hosszú ideje köpködte volna a rövid sorozatokat, most elnémult. Megtanultam a leckét, Jack. Megtanultam. A gödör mély volt, az oldala meredek. Legurult a lejtőn, aztán arcra esett a homokban a gödör fenekén. A melle tompán fájt, ez azonban nem volt különösebben kellemetlen. De hallotta, hogy jönnek, és nem akarta, hogy így lássák arccal a homokban. A lábai nem akartak engedelmeskedni, de a könyöke segítségével sikerült a hátára fordulnia, a lejtő irányába, oda, ahol egyenletes volt a homok. Készen volt. Látod, Jack? Megtanultam a leckét. Így jobban fog kinézni. Meg föl is nézhet rájuk. Ugye nem gondoltad volna, hogy megtanulom a leckét, igaz, Jack? Hát egyszerűen megállt, mondta Harry hangja, még mindig döbbentem, miközben közeledtek. Egyszerűen megállt. Hát nem céloztam én semmire, csak vaktában lőttem. Aztán kigyulladt a keresőfény, ő meg egyszerűen megállt. Pruitt örült, hogy sikerült hanyat fordulnia, és most egyenesen fekszik a homokon. Szóval ilyen ez. Szóval ez az. Eszébe jutott az anyja, az összecsúgható ágyon. Erről köthetsz, barátom, ha úgy akarsz meghalni. Mindig törted rajta a fejedet, hogy vajon milyen lesz. Mindig azt hitted, hogy valahogy különleges lesz. El se tudtad képzelni, hogy ennyire mindennapi lesz. Olyan, mint a szarás, vagy a vetkőzés, vagy a cigaretta sodrás. Egészen egyszerű, közönséges és hétköznapi. Lested és lested, vártad és vártad, vártad egész életedben, aztán végül eljött. Mindig bíztál benne, hogy sikerül majd klasszul csinálod, és végül eljött. Itt van, most majd kiderül, meg tudod-e klasszul csinálni. Azt azért nem sejtetted, hogy ilyen mindennapi lesz. Sokkal könnyebb lenne klasszul csinálni, ha különleges volna. Örült, amikor meglátta a fejeket a gödör pereme fölött, és figyelte, hogy csúsznak le az oldalán. Közönség előtt sokkal könnyebb lesz klasszul csinálni. Jézus Máriám, mondta a tizedes, ezek a Thompsonok csúnyán elintézik az embert. Bízisten, nem akartam lelőni, mondta Harry. Egyszerűen megállt. Rohadt egy érzés. Ezt hívják passzív rezisztenciának, katona. Igaz, Jack? Mintha egy hosszú, havas lejtőn csúszott volna lefelé. Tisztán érezte, hogy kezd kiszakadni önmagából. A zsinór, amelyet annak idején a börtönben látott, egyre hosszabbra és hosszabbra nyúlt, ahogy egyre lejjebb és lejjebb siklott. Aztán lassított és megállt, egészen simán, zökkenés nélkül, mintha valami még nem dőlt volna el végleg, és kezdett megint magához térni egy kicsit. Szóval ilyen? Ki hitte volna? Örült, hogy ki tudta emelni az arcát a homokból. Meghalt? Kérdezte a tizedes. Még nem, mondta Fred. Oda néz, mondta a tizedes. Revolvere volt, ott a homokban. Nem lőtt?
Egyszerűen csak megállt, mondta Harry.
Kutassam ki a zsebeit, kérdezte a tizedes.
Várj még egy kicsit, mondta Fred.
Ez a Fred. Rendes fiú. Megértette. Ez olyan lett volna, mintha arccal a homokban találnak rá. Szeretett volna mondani valamit, csinálni valamit, valami jót. Esetleg egy viccet, hogy lássák, milyen klasszul csinálja. De mikor megpróbált beszélni, rájött, hogy nem tud. Már beszélni sem tud. Sem mozogni. Csak feküdni és nézni őket. Végül is hiába a közönség, már nem fog sokáig tartani. Hát csak egy kicsit. Bárcsak elolvashatta volna a többi könyvet is. Gyűlölt rá gondolni, hogy kárba vész, amit olvasott. Valahogy mindig úgy képzelte, hogy egyszer még hasznát veszi. A legszörnyűbb az a gondolat volt, hogy minden folytatódik tovább, aztán is. Alma. Meg Warden. Meg Maggio. Ki tudja hol. Az ő életük folytatódik. Önző volt. Nem akarta, hogy minden csak úgy folytatódjék tovább. Nem is hinné az ember, hogy ilyen sokáig tart. Szét vagyok szaggatva, mégis ilyen sokáig tart. Szétszakadt a testem. A testem. Nem akarta, hogy a teste szét legyen szakadva. Ha akarod, el is engedheted magad. Úgy se tudják meg soha. Nem tudsz beszélni. Nem tudsz mozogni, és túl sokáig tart. És az egész testem szétszakadt, darabokra. Teljesen szétszakadt, gyalázat. És sose fogják megtudni. De te tudod? Rendesen kell csinálnod, már úgy se tart soká. Talán még egy perc. És klasszul akarod csinálni. Akkor is, ha senki se tudja. Még egy perc. Aztán vége. Aztán túl leszel rajta. Feküdt, kiütött rajta a verejték, és kényszerítette magát, hogy szembenézzen vele. Azzal, hogy túl lesz rajta. Szembenézett vele, és verítékezett. Félek. Hiszen ha tudnál mondani valamit, csak egy szót, ha egy kicsit meg tudnál mozdulni, ha csinálhatnál valamit, bármit, hogy ne kelljen csak feküdnöd és nézni őket, és nézni azt. Úristen, de magányos hely ez a világ. De aztán, mintha csak duplán látott volna, azt is látta, hogy igazában nem lesz vége. Soha sem lesz vége. Szóval még ez a vígasza sincs meg az embernek, gondolta verítékezve. Pontosan úgy van, ahogy egyszer már gondolta, aznap, amikor a jó öreg Reed-del beszélgetett Choynál. Hogy az egész újabb és újabb döntések végtelen láncolata. Szóval mégiscsak igaz. Jól esett tudni, hogy igaz volt. Ezek a Thompsonok aztán csúnyán elintézik az embert, mondta Oliver tizedes. Még mindig nem halt meg? Egyszerűen nem tudom megérteni, miért állt meg, mondta panaszosan Harry. Vagy miért nem lőtt? Átkozottul rohadt egy érzés. Bizz Isten, nem is céloztam. Csak vaktában lőttem. Begyszóra nem céloztam, hallod, Fred? Harry Temple idegesen zokogott.
Fred, hallod?
Pofa be, mondta Fred Dixon.
De begyszóra, Fred, hallod, Fred?
Azt mondtam, hogy pofa be, mondta Dixon, és pofon ütötte. Csillapodj le már a szentségit!
Én azt hiszem, már kikutathatom, mondta Tom Oliver.
Te eredj és ülj le valahová, Harry, mondta Dixon. Mit találtál, Oliver?
Még semmit, mondta Tom Oliver. Tudtam, hogy nem katona. Hé, már csak. Ide néz. Egy régi, állandó kimenő. Hát nem megmondtam rögtön, hogy furcsa ez az egyenruha? Dezertőr volt. Közönséges dezertőr.
Igen, mondta Fred Dixon. Mi van ráírva? Melyik alakulathoz tartozott?
Robert R. L. Pruitt közlegény. Gyalog ezred G. század,
olvasta Oliver. Szóval mégiscsak katona volt.
Igen, mondta Dixon. Vissza akart menni a századához.
Azt hiszem legokosabb, ha azonnal érintkezésbe lépünk velük, hogy küldjenek ki valakit, aki megállapíthatja a holttest személyazonosságát. Gyere, Harry! Tom, te itt maradsz! Felmegyünk a telefonhoz!
Warden volt a századirodán, amikor a hír megérkezett a tábori telefonon. Elküldte Rosenberry-t, Weary Russellért, és ő maga ment ki. Ross főhadnagy egész napra kiment Schofieldbe Pete Carlsennel, hogy kihallgatást kérjen az ezredesnél, és megpróbálja kieszközölni, hogy Pete-et helyezzék vissza tisztségébe. Warden örült neki, hogy még nem jöttek vissza.
Amíg visszajövünk, rád bízom az irodát, Rosenberry, mondta. Jegyezz fel minden telefont, amelyik nem sürgős. A sürgős telefonokat azonnal továbbítsd a zászlóajhoz.
Igenis, uram, mondta nyugodtan Rosenberry.
Gyere, Weary, itt a jiped?
Szóval a jó öreg Pruitt meghalt, mondta Weary, amikor már kint voltak az autósztrádán.
Gondolod, hogy tényleg Pruitt az főtörzs?
Nem tudom. Hamarosan megtudjuk.
A golf pályának rögtön az innenső szélén lesz, tette hozzá.
Nem is szólt többet egész úton, amíg oda nem értek.
Ez az, mondta.
Az autósztráda mentén már egész csomó kék reflektor meg zseblámpa égett. Nem lehetett eltéveszteni. Körülbelül 40 méternyire lehetett az útestől.
Hajtsd be a többi mellé, mondta Warden.
Igenis, mondta Weary, és lelassított.
Ott volt a járőr jeepje, két másik jeep, két százados, egy őrnagy, meg egy alezredes. Mind a gödör körül áldogáltak.
Maga a gyalogezred G századának parancsnoka?
Kérdezte az alezredes Wardentől, amikor az Weary-vel együtt kiszállt a kocsiból.
Nem, uram. Én a főtörzsőrmester vagyok. Főtörzsőrmester, mondta az alezredes.
Megnézte Warden rangjelzését.
Hol a századparancsnoka?
Szolgálati ügyben távol, uram.
Na és hol vannak a többi tisztek?
Szintén szolgálati ügyben távol, uram.
Képtelenség, kiáltott az alezredes.
Valamennyien nem lehetnek szolgálati ügyben távol.
Parti állásaink 10-15 mérföld hosszúságban fekszenek, uram, és ellenőrizni kell őket.
Ja, persze, mondta az alezredes.
De nekünk itt tisztre van szükségünk. Komoly ügyről van szó.
Felhatalmazásom van rá, uram, hogy szükség esetén bármilyen fontos ügyben intézkedhessek, ha a tisztek távol vannak.
Írásbeli felhatalmazás?
Igenis, uram, de nincs nálam.
Értem, mondta az alezredes.
Aztán azt mondta.
Ismerte személyesen ezt az embert, főtörzsőrmester?
Igenis, uram.
Weary Russell már lent kuporgott a sarkán a gödörben, és a járőr két emberével beszélgetett.
Helyes, mondta az alezredes. Akkor menjen le és azonosítsa.
Warden lemászott a gödörbe, és megnézte a holttestet. A járőr egyik tagja világított rá kék zseblámpával.
Valóban, Pruitt, uram. Október 20-a óta engedély nélkül távol volt. Tehát hivatalosan megállapítja a személy azonosságát, mondta az alezredes.
Igenis, uram, kimászott a gödörből.
Szívesebben vettem volna, ha egy tisztelt tárgyalhatok, mondta az alezredes. Ez ilyesmi komoly dolog.
Nem mindegy,
mondta, és odament egy papírral az egyik jeep kék lámpája alá.
Magas, szikárember volt.
Itt írja alá, őrmester.
Köszönöm,
és itt vannak a halott személyi tulajdonai.
Mindent tételenként jegyzékbe vétettem.
Lesz szíves ezekről is aláírni az átvételi elismervényt?
Ez minden, uram, kérdezte Warden.
Persze tisztában van vele, mondta az alezredes, hogy az embereimet semmiféle felelősség nem terheli a történtekért. Csak a kötelességüket teljesítették. A hivatalos vizsgálat is ezt fogja megállapítani.
Igenis, uram, mondta Warden.
Ez az ember kétségtelenül dezertőr. Amikor az embereim be akarták vinni az őrszobára, kitépte magát a kezük közül, és elszaladt. Mikor erre az embereim tüzelni kezdtek, megállt, visszafordult, és egyenesen beleszaladt a golyókba. Szívesebben vettem volna, ha egy tisztel tárgyalhatok. Mondja meg a század parancsnokának, hogy holnap keresse fel a tábori csendőrség parancsnokságán Hobbs alezredest. Hát akkor itt írja el a őrmester, hogy átvette a halott személyi tulajdonát. Azt persze még nem tudom, hogy a vizsgáló bizottság hogyan fogja minősíteni az esetet, értesíteni fogjuk róla.
Az elhunyt rokonaira való tekintettel talán jó volna, mondta Warden, ha egyszerűen csak azt állapítanák meg, hogy kötelesség teljesítés közben hunyt el. Az ön embereinek a nevét akkor mellőzhetnék. Így módon sok kellemetlenséget meg lehetne takarítani.
Az alezredes különös pillantást vetett rá.
Kitűnő ötlet. Az igazság az, hogy magam is ezt akartam javasolni.
Igenis, uram. Hát persze nyilván tisztában van vele, hogy a vizsgáló bizottság végzésébe a legcsekélyebb beleszólásom sincs, mondta óvatosan az alezredes.
Természetesen, uram. Na, akkor azt hiszem, mindent megbeszéltünk, körmester, mert a holttestet természetesen beszállítjuk a halottas házba.
Melyikbe, uram?
A szokottba, mondta az alezredes. Elfelejtettem a nevét. Tudja, melyikre gondolok, amelyik a háború előtt is a hadsereg halottas háza volt.
Igenis, uram.
Természetesen itt temettetjük el, valószínűleg a Red Hill-i temetőben, de erről majd később intézkedünk.
Uram, mondta előírásszerűen Warden,
szeretném hivatalosan előterjeszteni azt az indítványomat, hogy a holttest a Schofield laktanya katonai temetőjében földeltessék el.
Az alezredes megint ránézett.
Van erre valami oka, őrmester?
Semmi különös, uram, mondta Warden. Azon kívül, hogy biztos vagyok benne, hogy a század parancsnokomnak is ez volna az óhaja.
Századunk halottjait ott szoktuk eltemetni.
A Schofield-i temető állandó katonai temető, mondta az alezredes. Mintha azt mondta volna, hogy ennek az embernek rokonai vannak. A Pearl Harbor-i légitámadás óta az ideiglenes temetéseket az új Red Hill-i temetőben eszközöljük.
Igenis, uram, mondta Warden.
De jó idő beletelik, amíg a halottakat újból hazaszállítatjuk Amerikába, uram. Valószínűleg csak a háború után lesz rá mód. És ez az ember hivatásos katona volt. Legalább 8 esztendei szolgálat állt már mögötte, hazudta.
Ja, úgy, mondta az alezredes.
Na jó, folytatta.
Azt hiszem, ezt el tudom intézni magának.
Magam is régi katona vagyok, őrmester.
Igenis, uram, mondta Warden.
Az alezredes bejegyzett valamit a not eszébe.
Nos, ha lenne szíves aláírni az átvételi elismervényt a halott személyi tulajdonairól. Nem volt nála egyéb, csak ez az irattárca, egy kis zsebkés, ez az elévült állandó kimenő, meg egy kulcs karika egyetlen kulcssal.
Itt írja alá, legyen szíves.
Ez volt minden, uram, kérdezte Warden.
Meg a pisztoly. Azt természetesen el kell koboznom. Meg a töltényeket is.
Warden elé tartotta a töltött tollat.
Érje alá!
Warden nem vette el a tollat.
Szeretnék meggyőződni róla, hogy ez minden, uram.
Mondtam, hogy ez őrmester.
Az alezredes homlokát ráncolva körülnézett.
Hát, de ha mindenáron meg akar...
Bocsánat, alezredes úr!
A járőrkocsin szolgálatot teljesítő főtörzsőrmester lépett melléjük tisztelegve.
Nos, Dixon őrmester, mondta türelmetlenül az alezredes. Mi van?
Azt hiszem, uram, van még valami, amit nem vettünk fel a jegyzékbe.
Igen?
Kérdezte az alezredes.
És ezt miért csak most mondja, őrmester? Kérdezte szigorúan.
Azt hiszem, elkeveredett az űrzavarban, uram.
Na és mi az a valami, őrmester?
Egy kis fekete notesz, uram, mondta az őrmester.
Utoljára a dzsippünk ülésén láttam heverni.
Hát, akkor kénytelen vagyok az elnézését kérni, törzsőrmester, mondta az alezredes.
Nem történt semmi, uram, mondta Warden.
Megkeresem neked, őrmester, mondta a csendőrőrmester.
Veled megyek, mondta Warden.
Mikor a dzsiphez értek, meg kellett gyújtaniuk a zseblámpát, hogy megkeressék.
A notesz beesett a sofőrülés alá.
Itt van, őrmester, mondta a csendőrőrmester.
Mikor fölvette a noteszt, kiesett belőle egy papír a dzsip padlójára.
Egy pillanat, őrmester, mondta Warden.
Kölcsönkérte a zseblámpát, és megkereste a papírt.
Ha nem vettem észre, mentegetőzött a törzsőrmester.
Nem tesz semmit, Warden szétnyitotta a papírt és rávilágított a zseblámpával. Rövid, rímes sorok voltak a papíron. Egy vers. Felül a cím, nyomtatott nagybetűkkel. Tovább szolgáló blues. Nem próbálta meg elolvasni. Összehajtogatta a papírt, gondosan betette az inge zsebébe, és rágombolta a zsebet, aztán megnézte a noteszt. Csak egy csomó könyvcím volt benne a nagybetűs cím után, elolvasandók. Még az adott helyzetben is meglepődött egy kicsit, hogy Pruitt holmia között egy ilyen könyvjegyzékre akad. A listán szereplő könyvek közül sokat ő is olvasott annak idején, de arra igazán nem számított, hogy Pruitt is el akarta olvasni őket. Tudod, mondta a törzsőrmester, miközben Warden a noteszt bedugta az inge másik zsebébe, nagyon rohadtul érezzük magunkat emiatt a história miatt, őrmester. Körülnézett, aztán halkan folytatta. Harry Temple tizedes, aki lelőtte, teljesen kiborult. Ez nem olyan, mintha egy japcsi lett volna, vagy valami ilyesmi. Biztos azt hiszed, hogy hazudunk. Pedig tényleg azt csinálta. Egyenest visszafordult, bele a tűzbe. Mit csinált tulajdonképpen? Kérdezte Warden. Semmit, csak elszaladt. Oliver tizedes, a helyettesem, kétszer-háromszor utána lőtt. De ő csak szaladt tovább. Akkor nyitott tüzet Harry Temple a Thompsonnal. Csak úgy vaktában. Aztán kigyulladt a keresőfény, és akkor a ti emberetek egyszerre csak megállt, és egyenest szembefordult a golyókkal. A kezében volt az a 38-as revolver, de azt hiszem még csak föl sem emelte. Később találtuk meg a homokban. Tudod, milyenek ezek a Thompsonok? Arra nagy a szórásuk. Ott állt annak a gödörnek pontosan a szélén. Beleugorhatott volna. Azt hiszed, hazudok, ugye? Nem, mondta Warden. A barátod volt? Nem, nem volt a barátom. Hát, csak azt akartam, hogy tudd, mindnyájan borzasztóan sajnáljuk a dolgot. Mindig, mindenki nagyon sajnál mindent, mondta Warden. Utána. Hát, igazad van, mondta a törzsőrmester. Megpróbált visszamenni a századához. Hagynom kellett volna. De nem hagytam. Én nem tudtam, hogy mit akar. Nem voltam benne biztos. Ez a homok, tette hozzá bizonytalanul, aztán dühösen megismételte. Ez a homok. Ez az átkozott homok. Mint valami rohadt sivatag. Így volt neki kiosztva a kártyája, mondta Warden. Így volt megírva. Nem a te hibád. Felejtsd el. Én áthelyeztetem magam innen, mondta a törzsőrmester. A város másik szélére, egy másik kerületbe. Utálom ezt a rohadt homokot. Havaiban sehol se szabadulsz meg tőle. Hát, csak ezt akartam mondani, őrmester, mondta a törzsőrmester. Oké, mondta Warden. A fiatalember vállára tette a kezét. Nagyon köszönöm, őrmester. Visszament a dzsiphez, a gödör mellé. Weary még mindig komoly arccal beszélgetett a járőr két tagjával. Warden aláírta a nyugtát a halott személyi tulajdonairól, még mindig ott hevert a hűtőn. Aztán odalépett az alezredes elé és tisztelgett. Végeztünk, uram? Aláírta a nyugtát? Igenis, uram. Akkor azt hiszem végeztünk. Megtalálta a noteszt? Igenis, uram. Hát, ismételten bocsánatát kell kérnem, őrmester, mondta hivatalos hangon az alezredes. Nem történt semmi, uram, felelte Warden szintén hivatalos hangon. Nem szeretem, ha ilyesmi előfordul, mondta az alezredes. Nos, ha akar, távozz, a törmester. Köszönöm, uram. Warden tisztelgett, aztán a gödörhöz lépett. Véri, gyere, együnk. Mikor visszatértek az autó strádára, és Véri ismét teljes sebességre kapcsolt, Warden megfordult az ülésen, és visszanézett az egyre kisebbedő fénycsomóra. Semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy az idén úgyse lesz ökölvívó bajnokság. Én tiszta libabőr vagyok, mondta Víri. Sehogy sem megy ki a fejemből, hogy legalább ugrott volna bele abba a gödörbe. Warden visszafordult, legalább két dolgot azért sikerült tennie érte. Az kerül a személyi lapjára, hogy kötelességteljesítés közben hunyt el, meg aztán a Schofield-i katonai temetőbe fogják eltemetni. Különben is oda temetnék, ha a tábori csendőr alezredes tudná, hogy Pruittnak nincsenek rokonai. Ha meg már egyszer földbe tették, úgyse veszik maguknak a fáradtságot, hogy újra kiássák.
Emlékszel még arra a hikemély éjszakára? Kérdezte Víri. Amikor leittátok magatokat. Lefeküdtetek az országút közepére, én meg majdnem keresztül hajtottam rajtatok.
Warden nem felelt. Volt még egy harmadik dolog is. Tudta, hogy be kell mennie a városba, és fel kell keresnie Lorraine-t. A lány biztos vissza akarja kapni, ha mást már nem is, legalább a lakáskulcsát. Persze a kulcsot postán is elküldheti neki pár sor kíséretében, ha leveszi a karikáról.
Hé, de csúnyán be voltatok rúgva mind a ketten, mondta Víri.
Igen, mondta Warden. Inkább üssék agyon, mint hogy be kelljen mennie a városba, és beszélnie kelljen a lányjal. De tudta, hogy be fog menni.
Hát mit gondolsz? Miért csinálta? Kérdezte Víri.
Warden nem felelt, mert éppen azon töprengett, hogy vajon miért jön össze mindig minden egyszerre. Thank you.